Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és először a gyermekekhez szeretnék szólni, és örülök nektek, hogy itt vagytok. Igen. A Zsoltárokban szüntelenül visszatér egy gyönyörű gondolat a Dávidnak, több Zsoltárában is, és felolvasom ezt a Biblia verset. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Nagyon szép ez a mondat, még egyszer felolvasom. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Ez a Biblia vers azt mondja, hogy az életben egy dolgot kell megtanulnunk, gyerekek, leginkább, de ezt nagyon, és minden nap, hogy mi az Úrra nézzünk szüntelenül. Hogy mi, amikor iskolába megyünk, biztos ti is szoktatok reggel imádkozni, tudjátok, hogy milyen dolgozatokat fogtok írni, milyen felelések előtt álltok. Nekem is van egy 11 éves kisfiam, és bizony, ha nem imádkozunk reggel, akkor nem szokott sikerülni a felelése vagy a dolgozat. De ha az Úrra nézünk szüntelen, akkor nem kell félni, azt mondja a Zsoltáros, meg nem rendülök, mert jobb kezem felől van. Mit jelent az Úrra nézni, imádkozni, és hinni azt, hogy veletek van az ő igéje, beszéde által. De hogy kicsit közelebb hozzam hozzátok ezt az egyszerű mondatot, vagy kicsit elvont mondatot, elmondok egy történetet. Én mindig történetet szoktam mondani, ilyen gyerek foglalkozásom, mert az talán jobban megmarad, mint hogy... Talán más történetekből tanulnánk. Így szól ez a történet, hogy ez a jobb kezem felől van az Úr, ez nekem azért fontos, mert én jobbra egy éve nem látok. Tudjátok, az mit jelent? Hogy ti, ha előre néztek, azért jobbra mindig látjátok, hogy itt valaki jön, vagy megy, közelít felétek, vagy jön egy autó, vagy jön valaki, azt mindig látjátok. Nézzétek, megpróbáljátok ki, nézzetek előre. És ugye... Most aki jobbról ül, az látja, hogy én itt mutogatok. Ugye láttátok? Ne nézzetek ide. Tehát, hogyha előre néztek, akkor kell, hogy lássátok, hogy én itt mozgok. A jobb oldalról, meg hát bal oldalról is kell, hogy lássátok. Mert a szem olyan csodálatosan van felépítve, hogy van egy látótere. Ha előre néztek, abban a látótérben szinte 180 fokba lehet látni. Nálam ez lecsökkent így ennyire, 90 fokra, jobbra nem látok. És nekem ezért lett fontos ez a Biblia vers, hogy az Úr az én jobb kezem felől van, még ha nem látom is. És tudjátok, szoktam autót vezetni, mióta nem látok jobbra is, jobbra sem, balra azért egy kicsit jobban látok, és bizony sokat kellene mozgatni a fejemet, igen, itt vagytok ti is. Tehát jobbra, ha nézek, akkor teljesen jól látok mindent, de ha nem nézek jobbra, akkor jöhetnek autók, aztán nem veszem észre. Hát ezért kell mindig imádkozni, és szoktam mindig sokkal jobban imádkozni, mint előtte, hogy hát ne történjen baleset. És volt úgy, hogy reggel indulok ki a parkolóból az autóval, és bizony a szomszéd is ott ült az autóba, és ő is akart kiindulni. És vártam, hogy induljon már el. De hát csak nem indult. És hát mondom, már nem érek rá jobbra nézegetni, én elindulok. És tudjátok, hogy mi történt? Azért nem indult el a jobboldali autó, ez csak egy nagyon egyszerű kis történet, mert nem tudta elindítani az autóját, mondta a szomszéd, bevallotta, akkor reggel nem indult az autó. Megvárta, míg én elmegyek, és utána elindult már az autója. Csak egy apró kis történet, hogy mennyire vigyáz ránk a Jóisten, hogy jobb kéz felől ne érjen baleset. Ez persze sokkal súlyosabb esetekben is előfordult már, hogy az utcán jött volna valaki jobbról, és alig vettem észre, és a Jóisten figyelmeztetett, hogy tessék jobbra figyelni. Most ne ijedjetek meg, hogy ha találkoztok velem esetleg az utakon, hogy mit fogok művelni, de bizony, ez a Biblia vers, hogy az Úr az én jobb kezem felől van, ez nekem mindennapi valóság. Remélem, hogy ezután is az lesz, hogy szárnyaival, az angyalaival őriz és vigyáz, hogyha véletlenül valamit jobbról nem vennék észre, akkor se történjen baleset. Persze, ez az kell, hogy nagyon komolyan imádkozom, és az Úrra nézek szüntelen, és meg nem rendülök. Ez persze egy kicsit úgy tűnhet, hogy ez egy könnyelműség és felelőtlenség így vezetni, de a Jóisten ilyen módon mindig meg tud segíteni bennünket. Ha az Úrra néztek szüntelen, akkor vigyázz rátok. És persze jobbra is kell nézni, hogyha jobbra nem láttok, többet kell jobbra nézni, de ezek a tapasztalatok engem ebben erősítettek. Kérlek benneteket, hogy ezt a Biblia verset ti is tanuljátok meg. Vissza tudnátok mondani? Na halljam, ki tudná visszamondani? Az Úrra néztem. Szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Akkor még egyszer. Mondjátok akkor hangosan? Meg nem rendülök, mert jobb kezem felől van. Köszönöm szépen akkor a figyelmeteket. Kedves gyülekezet, a mai alapigénket lapozzuk fel Lukács evangélium a 21. fejezeténél. A mai igehirdetésünk alapigéje Lukács evangélium a 21. fejezet 19. versében található. És mielőtt még lapozzátok a Bibliát, hadd köszönjem meg az imádságokat, amiket több mint egy évvel ezelőtt mondtatok, és hát ennek is köszönhető többek között, hogy most itt szolgálhatok, és itt lehetek már lassan 8 éve, hogy több mint 8 éve, hogy nem voltam itt. És el kell, hogy áruljam, és köszönöm szépen, hogyha megértitek, hogy az állapotom sajnos olyan, hogy például a vázlatomat otthon felejtettem, de többet fogok szóból, fejből idézni a bibliai igéket. Tehát, hogy előkészítettem szépen mindent, de hát jobbra nem néztem talán eléggé, és nem találom. Tehát most néztem a táskámba, hogy nincs meg a vázlatom, de annál inkább bízunk benne, hogy a Jóisten eszembe jutatja azokat az igéket, amiket a vázlaton fel voltak írva. Hát ez az ige vers, amit most felolvasunk, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára ismert, de érdemes a szöveg összefüggés alapján az ige megértését gyakorolnunk. Ugye látjátok, hogy míg elérünk a 19. versig, Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszédében a 9. verstől félelmetes dolgokat és megrázó eseményekről szerezhetünk tudomást. Hallunk majd háborúkról, zendülésekről. Jézus azt mondja, ne féljetek, meg mindezeknek meg kell lenniük. Aztán utána a 11. versben is ilyeneket olvashatunk, hogy éhségek, földindulások, dökhalálok, rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből. Aztán a 12. vers is megrázó előjeleket mutat a végidőre vonatkozó történelmi eseményekre. Mindezeknek előtte pedig kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlőcökbe, és királyok, és helytartók elé visznek az én nevemért. És utána a 16. versben is ilyen félelmetes mondatokat olvashatunk, talán a 17. is. Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is, és megölnek némelyeket ti közületek, és gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Ugye látjuk, hogy ezután kellett jönni egy olyan mondatnak Jézusnak, ami így vastagon ki is van emelve, hogy mindezt kik tudják igazán elhordozni majd a végidőben, és milyen jellemtulajdonság segíthet bennünket ahhoz, hogy ezen között küzdelmek és megpróbáltatások között eljuthassunk oda, amit Máté 24. fejezetében ismerhetünk meg a párhuzamos bibliaversben, hogy és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd minden ágazatnak, nyelvnek, és akkor jön el a vég. Tehát, hogy kik fogják tudni majd ilyen körülmények között is teljes erővel, hittel képviselni az evangéliumot, és az egész világon hirdetni. Ezért kellett szerepelnie itt a 19. versben ennek a mondatnak elhangoznia, és pedig így szól, hogy a ti béketűrésetek által nyeritek meg lelketeket. A párhuzamos részben, a Máté 24. fejezetében ugye ez az igevers így hangzik, hogy de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ugyanezt mondja Jézus, csak másképp adja vissza Lukács evangélista, hogy a ti béketűrésetek által nyeritek meg lelketeket. A béketűrés és az álhatatosság kifejezés ugyanazt a kifejezést jelenti, vagyis ugyanarra vonatkozik, amit a görög így mond, hogy hypomonai, vagy hypomoné. Az álhatatosság és a béketűrés helyén ez a szó szerepel, hogy a hypomonétok által, mondhatnánk így, nyeritek meg a lelketeket, vagyis aki hypomonéra szert tesz, az üdvözül. Mit is jelent ez a szó, hogy hypomoné? A görög kifejezésnek nagyon sok árnyalata adható vissza magyar nyelvvel, például a kitartás, a rendíthetetlenség kifejezését is jelenti, ugye az álhatatosságot, de egy nagyon érdekes kifejezést is takar ez a hypomoné szó, mégpedig így is visszaadja a görög fogalom, hogy a teher alatt maradni. A teher alatt megmaradni. Vagyis azokat a terheket, amiket a végidő hívő egyházának el kell hordozni, és szembesülnie kell mindezzel, amiről itt Jézus beszél, hogy majd elárulnak titeket, hogy gyülekezetekbe vernek meg titeket, hogy rokonok és barátok megölnek némelyeket ti közül, gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Tehát a kereszténységen, az egyházon, a gyülekezeten belül is lesznek megpróbáltatások, már vannak is, de ennél még súlyosabbak. És ami a világból ható nyomást jelent, ugye az éhségektől elkezdve a dökhalágig, és gyakorlatilag a különféle vallási irányzatok egyesüléséből adódó valláspolitikai szövetség kialakulása is, az igaz keresztények üldözése ebből fakad, ugye, hogy az állam és a vallás egyház szövetségre lép. Mindezek a megpróbáltatások csak azok számára lesznek elviselhetők, akik megtanulnak a teher alatt maradni. Jézus azt mondta, és ezek által fogja majd az örökké való evangéliumot hirdetni, akik megtanulják, hogy mit jelent a teher alatt maradni. Akik megtanulják, hogy mit jelent a nehézségekben és a próbákban is, az Isten igéje mellett kiállni, az Isten beszédét komolyan venni, azt követni, és Krisztusban elrejtett életet élni. Mert ugye így szól egyébként ez a figyelmeztetés Jelenések könyve 14. fejezet 12. versében is. Ismerhetjük ezt a Biblia verset is kívülről. Az álhatatosság kifejezése itt is szerepel. Itt van a szentek békességes tűrése, vagyis álhatatossága, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Kedves gyülekezet, gondolom, hogy erről a helyről már nagyon sokszor hallatszódott az álhatatosságról igehirdetés, bibliai gondolatok elemzése, hogy én most mégis arra a részre térnék rá, hogy mit jelent a teher alatt maradni, ez egy bizonyos értelemben a személyes tapasztalatból is táplálkozik. Mielőtt rátérnénk arra, hogy ezt a gyakorlatban hogyan is élhetjük meg, vessünk fel egy olyan kérdést, hogy ismerünk-e nagy hívő elődöket a Bibliából, talán a hitnek a legnagyobb alakjait, akik nem tudtak álhatatosságot gyakorolni a legnehezebb körülmények között. Tudnánk-e felsorolni ilyet? Én három példát szeretnék felidézni. Kettő a két legnagyobb hívő ember a Bibliában, akik nem tudtak a teher alatt maradni, és egyszer pedig egy egész népre vonatkozóan mondhatjuk ezt el. Az első ugye Ábrahám. Ábrahám példája, mikor Isten megígérte neki, hogy majd gyermeket születik Sárától, de várt ki, legyél álhatatos, legyél kitartó, és majd az ígéreteket én beváltom, ha kitartóan rám hagyatkozol, és a nehéz körülmények között is tudsz a teher alatt maradni. Erre mit csinál Ábrahám? Ugye, hát a szolgálójától, Hágártól szerez magának utódot, vagyis hát nemz utódot, és bizony ezért aztán egy még nagyobb terhet rót Isten rá, vagy egy még nagyobb hitbeli teherrel kellett szembesülnie, az a bizonyos Mória-hegyi küzdelem, hogy az ő egyszülött fiát, Izsákot kellett volna megáldozni a Mória-hegyén. Szóval milyen döbbenetesen igazolódik az az igevers, például Ábrahám, vagy az a bizonyságtétele Ellen White-nak, hogy Ábrahám bukásával, Ábrahám a teher alatt maradás hiányával egy újabb terhet és egy újabb próbát kapott. A Tapasztalatok és a Látomások című könyvben a Hitünk próbája című részt, ezt itt nem a legutóbbi kürtszó számban, a Ellen White a próbákról című részletből válogattam be, a Hitünk próbája című részt, és hogy nekünk is ezt kell megtanulni most a mai helyzetben. Hogyha nem maradunk a teher alatt, ha bizonyos keserű poharakat elutasítunk, akkor újabb keserű pohára van szükségünk. Ismeritek ezt a mondatot, ugye? Hogy Isten megmutatta nekem, hogy keserű poharat adott népének, melyel megtisztítja. Keserű ital, de zúgolódás, panasz és elégedetlenség által még keserűbbé válhat. De azoknak, akik így fogadják, újabb pohára van szükségük. Mert az elsőnek nem volt meg a kívánt hatása szívükre. Ez most csak Ábrahám példáját idéztem fel, hogy Isten meg akar tisztítani bennünket a próbákkal, ha a teher alatt maradunk, ha nem maradunk, akkor jön egy újabb próba, és újabb, hogy megtanítson bennünket a hit gyakorlására. Ábrahámnak ezt néhány próbában meg kellett tanulnia. És azt hiszem, a mi életünkben is ezért lehetnek próbák, hogy megtanuljunk az Istenben való bizodalomnak a leckéit. Aztán a másik, és ezek nem voltak jellemzőek a legnagyobb hívőkre azért ezek a bukások, de az életükön mégis egy foltot ejtett. Dávid. Ugye Dávid példája, amikor Siklágba menekül, Saul üldözése, több éves üldözése után már belefárad ebbe a nehéz helyzetbe, és első Sámuel könyve 27. fejezetét, hogyha tudjuk, lapozzuk fel, hogy bizony a mi ajkunkon is néha, ha nem is ilyen körülmények között, de ez a mondat néha elhangozhat, vagy ezek a szavak, persze más összefüggésben, Sámuel első könyve 27. fejezetéből, ha jól emlékszem, itt van ez a részlet. Igen. A 27. fejezet első vers így szól. És mondta Dávid magában, egy napon mégis el kell pusztulnom a Saul keze miatt, nincs jobb reám nézve, mintha gyorsan elmenekülök a filiszteusok tartományába. Így Saul felhagy azzal, hogy engem tovább is üldözön Izrael egész területén, és így megszabadulok az ő kezéből. Tehát Dávidnak már elege volt az üldözésből, elege volt, hogy Saul itt keresztül kasul az országban üldözés. Gondolta, hogy a siklágiak, tehát a filiszteusoknál nyugalma lesz. Oda biztos nem jön Saul. De tudjuk, hogy ebből még nagyobb baj származott. Egy még nagyobb próbát hozott magára Saul, mint ahogy Ábrahámnál is ezt látjuk, kedves gyülekezet, hogy aki nem maradt a teher alatt, egy még nagyobb terhet kellett a vállára venni. De Saul, Dávidnál hasonló a helyzet, hogy aztán majdnem a gyermekeit és az egész családját kellett elveszítenie. Mert ugye betörtek a filiszteusokhoz, míg ő elment háborúzni a saját népe ellen. Kedves gyülekezet, nem vagyunk néha úgy, hogy egy napon úgyis el kell pusztulnom Saul keze miatt. Mit? Nyomorogjak tovább. Bocsánat. Egy napon úgyis meg kell. Hát rövidítsük le. Rövidítsük le a problémákat. Zárjuk rövidre a kérdéseket, és majd jobb lesz. Oda megyek Siklágba, aztán ott szépen elleszünk. Kedves gyülekezet, talán nem jutunk el ilyen szélsőségekre, mint nekem, ami az elmúlt időben néha eszembe jutott egy agykárosult embernek, de elnézést, hogy ezt így őszintén elmondom, hogy nem látok, meg gondolkodni se tudok rendesen sokszor, meg elfelejtek mindent, meg a depresszió is utolért az elmúlt hónapokban, nyáron. Soha ilyen nem jutott eszembe. Hát véget kell nevetni ennek az életnek. Hát minek éljek? Minek éljek? Hát ilyen, hogy öngyilkossági gondolat, ilyen soha nem volt bennem. Meg eszembe nem jutott volna, de az ember a próbákban, a nehézségekben, és persze egy ilyen agykárosodás után, ilyen depresszióban sok mindenre gondol. Egyszer úgyis el kell vesznünk, úgyis meg kell halnunk, rövidítsük le ezt a szenvedést itt az életben. Ez az, amikor az embernek eszébe jut, hogy minek a teher alatt maradni. Minek itt annyit szenvedni, komolyan, hát mi öröm van az életben? Ha belegondolunk, mennyi baj, mennyi nehézséget él át az ember, élünk át gyülekezetileg is, személyesen is, de hogy nem akarlak benneteket erre meggyőzni, hogy minek ez a sok szenvedés, hanem az ember könnyen el tud csüggedni, és könnyen fel tudja adni, és ez az emberi természetre jellemző, hogyha nem áll az Isten vezetése alatt. Hogy persze ez végletes, hogy véget vetek az életemnek, ez a legvégletesebb dolog, és sajnos hívő embereknél is temettem öngyilkos hívő testvérünket, előfordulhat, de az, hogy valahogy kimeneküljünk a bajból, és egy könnyebb utat keressünk, és a nehézségek elől valahogy keressünk egy könnyebb utat, ne a hit útját, ne a küzdelmes utat, hanem a rövidebb és a könnyebb utat. Ez szerintem mindenkinek megfordul a fejében az emberi természet által, és bizony, hát ez jellemezte Dávidot, ez volt gondolata Ábrahámnak, és egy egész nép életében is volt egy ilyen gondolat. Tudjuk, hogy Mózes 4. könyve 32. fejezetében ott az a bizonyos kémek, mikor 12 kém kiment, és akkor kettő visszajön, Józsué, Káleb, hogy igen, elfoglalhatjuk, bár ott vannak annák fiai, de Isten megígérte, legyőzhetjük. És hát ők mit mondott a 10 kém, és erre az egész nép, hát oda bemenni ilyen körülmények között, bár ott vannak a csodálatos szőlők, meg a termő tejjel, mézzel folyó Kánoán, de jobb volt nekünk Egyiptomba, menjünk vissza Egyiptomba, vagy halljunk meg a pusztába. A többség ezt követte volna. Aztán ezért lett a 40 éves pusztai vándorlás. Ugye itt is nem kívántak a teher alá kerülni, nem kívánták Isten ígéretét igényelve elfoglalni a földet, ezért egy még nagyobb próbát engedett meg az Isten ennek a népnek, és 40 évig ott vándoroltak a pusztában. Kedves gyülekezet, lapozzuk fel Jakab apostol levelét, hogy lehet a teher alatt megmaradni, mit jelent a teher alatt hitben megállni. Jakab apostol első fejezetéből olvasom a második verstől a negyedik versig a következő ige szakaszt. teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Tulajdonképpen ugyanerről a hypomoné kifejezésről van itt is szó. Jakab apostol is használja ezt a kitartásban. Itt is a hypomoné szó szerepel, hogy azért tartsuk teljes örömnek a megpróbáltatásokat, mondja különféle kísértéseket, megpróbáltatásokat, hogy a ti hiteteknek kitartása, hogy a hitben való megállás, a hitben való megpróbáltatás kitartás szerez. Tehát eljuthattok a megpróbáltatásban a hypomonéra, máskülönben nem juthattok el. A kitartásra, a teher alatt maradásra, a hitben való megerősödésre. Azt mondja a negyedik versben, és a kitartásban, tehát a kitartásban, tehát abban, hogy a teher alatt maradunk, pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Kedves gyülekezet, nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy kitartani a szenvedésben és a megpróbáltatásokban azt jelenti, hogy valahogy csak el kell viselni. Valahogy csak éljük túl, aztán majd lesz valahogy. És közben esetleg követünk el olyan hibákat, mint amiket idéztem az előbb. Tehát, hogy emberileg a zúgolódás, a panaszkodás, vagy az emberi cselekedetek esetleg uralnak bennünket és befolyásolnak minket. Ez is nagyon gyakran előfordul, de azt mondja az apostol, hogy nem, a teher alatt maradásban tökéletes cselekedet legyen. Tehát ne úgy, hogy na valahogy elszenvedjük, valahogy kibírjuk ezt a nehézséget, hanem a nehézségek között is a cselekedetek szintjén az Istenhez ragaszkodó magatartást gyakoroljuk. Azt, amit például Jób könyvében most tanulhattunk az elmúlt negyed évben. Bár volt ott egy-két megingás a Jobbnak is a beszéde tekintetében, de hát bocsássatok meg, nem voltunk a bőrébe, ugye hát 10 gyermeket elveszíteni, meg mindent, szóval azért meg 16 féle betegséget kapni, ebben még nem voltunk, és nem tudjuk, hogy mi mit mondtunk volna ezek között. De azért csodálatos az, amit az első két fejezetből megismerhetünk Jób életéből, na ez a teher alatt maradás kitartó cselekedete, vagyis tökéletes cselekedete, amit így, amikor ugye elveszítette a gyermekeit, az Úr adta, az Úr vette el. Nem azt mondta, hogy hát Istenem, hát te létezel egyáltalán, hanem az Úr adta, az Úr vette el. Aztán amikor a betegsége kezdte őt szenvedtetni, akkor a feleség azt mondja, hogy tudod mit, Jób, átkozd meg az Istent és hallj meg. Hát ez sokkal egyszerűbb lenne. Ugye ő úgy gondolkodott, mint ahogy egy ember így gondolkodhat. Ennyi csapás után minek még élni? És erre is csodálatos Jobbnak a tökéletes cselekedete és beszéde. Tehát itt lehet valahol az álhazatosságnak a jellem tulajdonságát megragadni Jobbnál, hogy ha a jót elvettük, ha már az életben annyi jót elvettünk, hát a rosszat miért ne vennünk el? Micsoda mondatok ezek? Hogy egy embernek nem ilyenek jutnak eszébe, vagy nekünk nem mindig ilyen jut eszünkbe, amikor csapások és nehézségekkel kell szembesülnünk, hogy hát most van itt az ideje, hogy a rosszat kell elvenni. Valamiért. Nem mindig csak a jót kell elvenni. Hát miért járna mindig csak jó nekünk? Nem olyan világban élünk, ahol a hívőket mindig valami külön burokba szárná Isten, és csak jót akar nekik adni. És kedves gyülekezet, még csodálatos Biblia verseket szeretnék felidézni Jakab apostol 5. fejezetéből, szintén a béketűrésről és az álhatatosságról beszél Jakab, mégpedig a 7. verstől, tehát 5. fejezet 7. versétől egészen a 11. versig. Ezt mondja Jakab apostol Jobról aztán. Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig, íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estvéri esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtózzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Például vegyétek, atyámfiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak. Íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jobbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes. Egy csodálatos kifejezés, ez a béketűrés kifejezés is, hogy békében tűrni. Tehát nem lázadozva, nem háborogva, hanem békességgel elhordozni a terheket és a nehézségeket. És milyen csodálatos, hogy Jakab apostol éppen arra utal, hogy az Úrnak eljövetele előtt van erre a legnagyobb szükségünk, hogy megtanuljuk a béketűrést. Legyetek béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Felidézi például a szántóvető példáját. Gondolkodtam sokat, hogy miért idézi a szántóvető példáját a béketűréshez. Jakab apostol. Várja az esőt, korali és reggeli esőt várhat. Tulajdonképpen azért, kedves gyülekezet, hogy van a béketűrésnek egy olyan gondolata, vagyis abból táplálkozó gondolata a béketűrésnek, hogy most jobb inkább nem tenni semmit, mert nem is tudok semmit tenni, csak az Isten áldására építhetek, és az Isten áldását várom, és majd az Isten fogja megadni az esőt, amikor, tehát nem tudom, egy szántóvető nem tud tenni semmit, nem tudja azt tenni, mint amit Ábrahám tett, meg amit Dávid tett, hogy emberi megoldásokat keres. Akkor még nem voltak öntözőberendezések, ugye, hogy meglocsolja a szántóföldet mindenhol, hanem csak az Istennek való kiszolgáltatottságát élte át a régi földműves ember. És bizony az Isten meg is áldotta az, akik hittel várták az esőt. A Jobb könyvét már idéztem, és azt hiszem, hogy itt kell kiemelnünk azt, hogy de az igevers így zárul, hogy boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat, és az Úrtól való végét láttátok. Itt szeretnék arra rátérni, hogy az álhatatosságot Isten, a kitartást, azt valahogy a végén mindig megjutalmazza. A Jakab apostol is azt mondja, hogy boldogok, akik kitartanak, mert az Isten különleges áldásait és jutalmát nyerik el. Jakab 1.12-ben olvashatjuk. Bár ez egy hosszabb folyamat, bár ez rövid távon nem látszik, de mindannyiunk életében a kitartásnak kell, hogy gyümölcse legyen, és azt gondolom, hogy egy gyümölcsöt biztos, hogy mindannyian megtapasztalhatunk, hogy Isten közelségébe von bennünket a próba és a nehézség. Itt szeretném folytatni a Hitünk próbája című idézetet, hogy akik panasz és elégedetlenség által még keserűbbé teszik a poharat, azoknak újabb pohára van szükségük, mert az elsőnek nem volt meg a kívánt hatása. S ha a második sem használ, akkor még egyet és ismét egyet kell kapniuk, míg rendeltetését betölti, mert különben szennyesen, szívükben tisztátalanok maradnak. És itt jön egy nagyon szép mondat. De láttam, hogy a keserű italt türelem, kitartás és ima által megédesíthetjük. És akik így fogadják, azoknak szívére a kívánt hatása lesz, és Isten nevét is megdicsőíthetjük. Kedves gyülekezet, itt szeretnék rátérni a vége felé már arra, hogy a ti béketűrésetek által nyeritek meg a lelketeket. Ez vonatkozik, úgy gondolom, arra, hogy már Isten itt a mi szívünkben is megédesítheti a keserű italt, hitáltal. Már itt az életünkben is megismerhetjük Istent közelről, és megtapasztalhatjuk az erejét, a hatalmát, a szeretetét. Ahogy nem tudom, ki olvasta el ezt a részt Ellen White a próbákról, ajánlom figyelmetekbe, hogy hogyan édesíti meg Isten a keserűségben, a szenvedésben is az ember életét. A keserű pohár itt. Keserű pohár hogyan édesedik meg, ezért érdemes Ellen White-nak ezeket a küzdelmeit elolvasni. A betegsége idején, a halála után, ahogy a férje elvesztésekor, a halála előtt, bocsánat, a férje halála után, hogy a próbák és a szenvedések közben mindig Isten dicsőítette. Hát nem tudom, tartunk-e már itt, én még nem. De valahogy ide akar a Jóisten elvezetni minket, hogy nem zúgolódás, panaszkodás, hanem hit, ima és türelem által a keserű pohár megédesedik. Tehát, hogy megtanulunk egy éneket, amit csak a sötétben tanulhatunk meg, mint a madár azt az éneket, amit csak sötétben tanulhat meg, és csupa olyan példákat idéz fel, hogy amikor alig bírt a fájdalmak között aludni Ellen White, azt mondta, hogy csodálatos Isten nagysága, kegyelme, szeretete, ahogy engem körülvesz a fájdalmak idején is, ahogy engem körülvesz a szent lelkével, ahogy látom Jézust itt közelemben, ahogy érzem az ő közelségét, miközben alig tudok járni, miközben fájdalmaim közben aludni sem tudok. Ezt tapasztalhatja meg az, aki a teher alatt marad, aki az álhatatosságban kitart. A ti béketűrésetek által nyeritek meg a ti lelkeiteket. És természetesen nem csak a földi életben érezhetjük ezt, hanem a Jóisten így tudja nekünk az üdvösséget is biztosítani, hogy így mondjam, hogyha mindvégig kitartóak maradunk. Még egy Biblia verset szeretnék felidézni a zsidókhoz írt levélből. Lapozzuk fel a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, amikor a 11. fejezet végén ugye a híres 12. fejezet elejét így zárja az apostol, és több nagy mondat szerepel itt. A 36. verstől olvasom, a 10. fejezet, bocsánat, nem a 11. híres fejezet a hithősökről szól, de a 10. fejezet így vezeti föl. Mert békességes tűrésre, vagyis hypomonéra, tehát teher alatt maradásra van szükségünk, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Kedves gyülekezet, itt van a Pál apostolnak is a bátorítása, hogy hypomonéra, teher alatt maradásra van szükségünk, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjük az ígéreteket. És azt hiszem, mindannyian érezzük, hogy olyan korszakba léptünk, most kicsit visszatérve ide, ahol kezdtük, hogy a végidő eseményei közben hangzik el Jézusnak ez a felhívása, hogy valóban nem nagy csodákat tapasztalunk most, meg nem különleges nagy események vesznek körül bennünket már, mint hogy az Istennek az áldásait valahogy most lehet, hogy nem tapasztalhatjuk úgy, mint ezelőtt pár évvel, vagy 10-20 évvel, vagy nem tudom. Úgy mindannyian érezzük, hogy egy olyan nehéz időket élünk, amikor úgy az ember elgondolkodik, hogy vajon a Jóisten miért nem mutatja meg magát, vagy miért nincsenek áldások, vagy itt vagyunk félházzal, ugye egy pár éve, egy éve már, meg ugye a közösségünk is úgy jól megpróbáltatott az elmúlt években, és hol van a Jóistennek a csodája, hol vannak azok az áldások, amikre mindannyian vágyunk, egyénileg és közösségileg egyaránt. És olyan csodálatosak ezek a bátorítási, de ne dobjátok el bizodalmatokat. Ne gondoljátok, hogy mindig a nagy áldások és a nagy csodák jelenléte vagy valósága biztosítja azt, hogy az Isten veletek van. Hanem azt mondja, hogy ha álhatatosságotok van, és az Isten akaratát cselekszitek, akkor majd elnyeritek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő eljő, az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. Tehát vannak helyzetek, amikor meghátrálásra késztetne bennünket az élet, a gyülekezet elhagyására, vagy a világba visszamenni, vagy én nem tudom, vagy otthon maradni, vagy én nem is tudom, és az emberben sok minden rossz gondolat felötlik, de azt mondja az ige, hogy amit elkezdtünk, amit a Jóisten megértetett velünk, abban maradjunk meg, abban legyünk kitartóak. Azt kövessük akkor is, hogyha most próbák és szenvedések kísérnek bennünket, és nehézségekkel kell szembesülni. És utoljára azt szeretném csak megerősíteni, hogy ez nem fog menni, ha csak így elhatározunk valamit. Hogy mi állhatatosak maradunk, és mi nem dobjuk el a bizalmunkat. Hanem utoljára szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy Jézus hogy mutatott példát az állhatatosságra. Ki nyerhet el igazán, hogyan nyerhető el az álhatatosság, kik azok, akik igazán megtapasztalják azt, amit idéztem Ellen White-tól, amit Jobb is megtapasztalhatott, csak ugye a Jobb könyvében ez nincs leírva, hogy a próbák és szenvedések között sem adta fel. Kik azok, Jézus szerint, kik azok, akik ezt megtapasztalhatják? Jézusnak két nagy tanítása van az álhatatosságról. A teher alatt maradásról. Egy példázata és egy magatartása, egy példaadása. Példázata és példaadása az álhatatosságra. És mind a kettő ugyanarról szól. És ezt már csak szóban idézem fel. Lukács 18. fejezet első versétől, ugye körülbelül a 10. versig, hogy szüntelen imádkozzatok és meg ne restüljetek. És elmondta a hamis bíró és özvegyasszony példázatát. Az ige kutatás, az ige olvasás mellett, ami a legnagyobb erőt tudja adni még az állhatatossághoz, az a kitartó könyörgés és az imádság. Hogy a hamis bíróhoz megy az özvegyasszony, hogy igazságot szolgáltasson, és visszautasítja, de kitartóan imádkozik, és végül már elege van a bírónak az asszonyból, és azt mondja, igazságot szolgáltatok. És ezt mondja Jézus, hogy hát Isten nem szolgáltat-e igazságot a hívőknek, még ha hosszú tűrő is irántuk, és azok iránt, akik felé igazságot kell szolgáltatni. És így fejezi be ezt a példázatot, avagy az emberfia, amikor eljött, talál-e hitet a földön. Ilyen kitartó imádság, ez hozza meg a hypomonét. A teher alatt maradni csak ilyen kitartó imádságban lehetséges, küzdő imádságban. És ezért szeretném utoljára a példával lezárni, hogy Jézus is így adott példát nekünk az álhatatosságra, hogy ő sem tudott volna álhatatos maradni a kereszten, kitartani az, ami megváltásunk érdekében, ha Gecsemáné kertben nem hangzik el többször ez az egy szó mindazonáltal. Mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Tehát, hogy emberileg álhatatosnak lenni lehetetlen. Emberi erő kevés a teher alatt maradáshoz. Próbáljuk meg, oda fogunk jutni, mint Ábrahám, vagy Dávid, vagy még mondhatnánk példát, vagy keresünk a saját életünkben külön utakat, és sajnos még ugye az öngyilkosok sorát is lehet szaporítani, akik nem tudnak megtanulni álhatatosan imádkozni. De én azt tapasztaltam, és azt érzem, hogy ha megtanuljuk a küzdő imádságot, ha megtanuljuk azt, hogy Jézus mindazonáltal ez a teher, mindazonáltal, bár minden értelmetlennek tűnik, hogy ezekért az emberekért érdemes lenne az életemet feláldozni, bár ez a bűn, ami rám hárul, itt az egész világ bűne, ezt el nem tudom majd viselni, ezt a terhet nem fogom tudni elhordozni. De a Getsemáné kertben Jézus küzdő imája azt bizonyítja, hogy a legnagyobb teher alatt is meg lehet maradni, aki küzdő imában, álhatatos imában felvértezi magát az Isten erejével, a hit erejével. És ezért ezzel szerettem volna lezárni ezt a gondolatmenetet, hogy tanuljuk meg a küzdő imádságot, nem azt a verítékező, Jézus vért verejtékezett, hanem hogy megtanulni hitben megerősödni az imádságban a legnagyobb nehézségek és küzdelmek idején is. Egyedül ekkor tudunk a teher alatt maradni, és az ige valódi igazságait és az ige követelményeit, idézőjelben mondom, megtartani, hiszen a végidő hívő népére Jézus ima élete lesz a jellemző. Itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Vagyis az igazi álhatatosság ebből fog származni, amit a utolsó mondatban mond. Jézus ima élete egyenlő Jézus hitével. Vagyis valóban, akik küzdenek imában és nem adják fel, Isten azokat megjutalmazza ígéretei beteljesedésével, és a keserű poharat megédesítheti az életük minden nehéz helyzetében. Amen. Kívánom, hogy ez legyen. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéséül a 281-es számú ének első és második versét énekeljük. A 281-es számú ének első és második versét, imádság után pedig majd a harmadikat. Yeah. az imádsághoz lehetőség szerint hajtsunk térdet.
Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus nevében köszönjük meg neked, hogy meg akarsz tanítani bennünket az igazi álhatatosságra, a végidő hívő népének az egyik legfontosabb jellemtulajdonsága a megpróbáltatások és a nehézségeken keresztül is. Látjuk, Istenünk, hogy az élet annyira bonyolultá, nehézzé, terhessé vált, annyira meg tud terhelni bennünket ez a világ, hogy sokszor elcsüggednénk és feladnánk ezt a küzdelmet. És tudjuk, hogy ez még mindig nem az a nagyon nehéz időszak, amiről azt írja az ige, hogy olyan nyomorúság lesz a világon Jézus eljövet előtt, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni. Tudjuk, Istenünk, hogy ez még előttünk áll, de kérünk segíts, hogy megtanuljuk a hypomonénak azt a tulajdonságát, hogy mit jelent a teher alatt maradni úgy, hogy épek és tökéletesek maradnak a cselekedeteink is, a nehézségek és a szenvedések idején is. Segíts bennünket, Istenünk, hogy minden ilyen körülményben azt lássuk meg, hogy hogyan gazdagíthatod a mi életünket hitáltal a nehézségek közben is. Segítsd meglátni, hogy gazdaggá tudsz tenni bennünket a hit gazdagságára, a veled való közösség gazdagságára tudsz és mélységére elvezetni ezen körülmények közben is, és hogy ezek nem hiába való és felesleges próbák az életünkben, hanem hogy felkészítsél bennünket arra a nagy küzdelemre, ami még előttünk áll, és arra a nagy találkozásra, amit szeretnénk megélni, szeretnénk megtapasztalni a veled való eljövetelkor, a veled való találkozást. Kérünk, segítsél, hogy eszünkbe jusson sokszor, hogy a béketűrésünk által nyerjük meg a lelkünket. Eszünkbe jusson Jézus példázata, Jézus példaadása a Getsemáné kertben, hogy bár sok elcsüggesztő körülmény vesz körül bennünket, de mindazonáltal legyen meg a te akaratod, és mi a te igédet semmiképpen nem akarjuk feladni, és a keskeny útról letérni. Erősíts meg bennünket ebben, és erősíts meg a szolgálatban, a munkában, az emberekért való fáradozásban is mindezen közben, hogy még több tapasztalatot szerezhessünk veled. Jézus Krisztus nevében kérünk téged. Amen.
Befejezésül a megkezdett 281-es számú ének harmadik versét énekeljük.
Hitben járok, Istenem, jóban, rosszban szüntelen, semmi meg nem tántorít, Jézus mondja, hitt csak.